Vagyis először lenne egy kérdésem, hogy szoktatok-e félni lányok? De nem csak azért, mert lányok vagytok. Szoktatok félni? Van amitől féltek? Sötéttől, vagy ha egyedül vagytok. Elárulom nektek, hogy a felnőttek is félnek, csak jól rendezik. És hát a gyerekek életében biztos, hogy ti is találkoztatok vele. Nekem van egy kislány, én kislánynak hívom, mert ő a gyerekeim között a legkisebb, de 12 éves már. Képzeljétek el, hogy még őnek is vannak félelmei, és a héten történt egy történés velünk. Biztos ti is féltek ilyen kicsi, vékony, hegyes dologtól, a tűdől.
Én a fogtól.
Fogtól félsz. Hát képzeljétek el. Aha, attól félsz, hogy csúnya? Az nem tetszik, hogy csúnya? Pedig Isten teremtménye, és hogyha hagyod, hogy megfigyelhess, akkor szépséget lehet benne felfedezni. Na hát történt, hogy mi minden reggel együtt olvassuk a Bibliát, és a Réka huszkodta a kezemet, hogy ma reggel feltétlenül imádkozzak érte. Ugyanis azért akkor derült ki, hogy azért kell, hogy különösen imádkozzunk érte, hogy legyen ereje, meg bátorsága, mert hogy aznap oltást kapnak az iskolában. Védőoltást. És hát ő nagyon fél a tűtől, meg a szúrástól. Megérted? Hát tudjátok, mi felnőttek is vagyunk így vele. És amikor elolvastuk a reggeli dicséretet, akkor utána még volt időnk egy kicsit beszélgetni. Tudjátok-e, hogy miért van ez a védőoltás? Mert hogy látszólag ugye ez a gyereknek egy rossz dolog, sőt nekünk felnőtteknek, és nem szeretjük, hogyha megszúrkálnak bennünket, mert hogy az egy kis idejük fáj, de hogy milyen nagyszerű dolog ez a védőoltás, azért elmondtam én a Rékának, meg most nektek is elmondom, hogy gyakorlatilag egy kicsi dolog, egy kicsi rossz történik a mi életünkben, szúrás, azért, hogy ne legyen egy nagyon nagy baj az életünkben. Mert hogy azokban az országokban még most is van a Földön olyan hely, ahol nem mindenkinek jut védőoltás, például a kisgyerekeknek, és hogy olyan betegségek terjednek, amik bizony lehet, hogy tragédiával végződnek a végén. És én csak azt szeretném, arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy mi felnőttek is vagyunk így az életben. Sokszor nem értjük, hogy miért történnek a rossz dolgok az életünkben, pedig nem látjuk az egészet, hogy Isten sokszor megvéd bennünket egy kicsi rossz megengedésével, és megvéd bennünket egy nagyobb bajtól. Hát én azt kívánom nektek, hogy valahogy ugye fogatokat összeszorítva bírjátok ki ezt a védőoltást, mert ez szükséges. Megvéd bennünket egy nagyobb bajtól, és hogyha arra gondolunk, mert aztán a történet úgy folytatódott, hogy amikor a Réka hazajött, megkérdeztem, hogy mi történt, azt mondta, hogy egy másodperc volt az egész. Hát ki lehet bírni. Hát vigyétek el magatokkal azt, hogy majd nagyobb korotokban is ne feledjétek szemetek elől, ne tévesztétek, hogy Isten egy kis dolgot megenged az életünkben, ami látszólag rossz vagy nehéz, azért, hogy megvédjen bennünket egy nagyon rosszul. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Gyerekkoromban sokkal többet jártam Füreden, és a régiek biztos ismernek, mert hogy valahogy akkor a körzet jobban összejárt, de akkor is a füredi gyülekezet volt a kisebb gyülekezet, és mindig úgy jöttünk ide, ilyen családias légkör volt, és hát bízom benne, hogy megőriztétek ezt a családias légkört. Szeretném, hogyha együtt tanulnánk Isten igéjét, és azért hoztam két Bibliát, mert azt az igényt szeretném kielégíteni. Tudom azt, hogy többen vannak, akik jobban előnyben részesítik a Károli Bibliát, valaki az új fordítást, és én most azt a módot választottam, hogy mind a kettőből felolvassuk a történetet. Hát, tudjátok, Isten nagy rendező. Én, amikor készültem, akkor még nem tudtam, hogy a szombatiskolában pont ez a téma lesz. A remény. És ugye ez a történet, amit el fogunk olvasni a Bibliával, és majd meglátjátok, hogy összeáll a kép, hogy arról szól, hogy nem mindegy, hogy az embernek van-e reménye, miben reménykedik, vagy sokszor, hogyha elveszítjük a reményt, hogy mit tegyünk, vagy hogy viselkedtek a bibliai hősök. És hát a másik pedig az, hogy azt mondta nekem valaki, aki tanított, mint laikus ige hirdetőt, hogy mindig ahhoz a témához nyúlj, ami igazán foglalkoztat. Hát ezért nyúltam én ehhez a témához. És nyissuk ki együtt a Szentírást. Két helyről is, ahogy ígértem, két helyről szeretném elolvasni. De hogy mennyire elmúlt az idő a gyerekkoromtól fogva, az bizonyítja, és ezt nehezen szokom meg. Egy-két hónapja kell még olvasáshoz szemüveget használni. Először nyissuk ki Lukács evangéliumánál, a károli fordítás. Nem, talán először az új fordítást olvasom. Bocsánat, Máté evangélium a 11. rész. Egytől a 6-ig terjedő verseket olvasom, tehát először az új revideált fordításból. Amikor elvége, Máté evangélium a 11. rész 1-től a 6-ig terjedő versek. Amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. János pedig, amikor hallotta börtönben Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt. Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdetik. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. És a károli fordítás szerint olvassuk el a Lukács evangéliumából is, a 7. részből, 18-tól a 23-ig terjedő verseket, így hangzik. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, mármint ami előzőekben le voltak írva Jézus csodái, történetesen a Naini özvegy fiának a feltámasztása. Tehát Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, elküldi Jézushoz mondván, te vagy-e az eljövendő, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád mondván, te vagy-e az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől és sok vaknak adá meg szemevilágát. És felelvén Jézus és mondanékik. Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Mikor az életben valami új dolgot akarnak bevezetni, mondjuk változik a divat, a hölgyek ehhez jobban értenek, vagy akár, hogyha fiatalokra nézek, hogyha egy új okostelefont akarnak behozni, vagy bármilyen tárgyi dolgot ezen a földön, egy újat akarnak bedobni a piacra, akkor mindig kell tartalmaznia valami újat, megdöbbentőt, meglepőt, valami rendkívülit. Mert hogy tudják a szakemberek, hogy azzal lehet felkelteni a figyelmet. Hát Isten ért ehhez a dologhoz, hogy az emberek, hogy mi így működünk, hogy az újra kapjuk fel a fejünket. Mert nyilván, ha valaki nem ismeri a történetet, itt keresztelő Jánosról van szó. Ez a János nem János apostol, hanem keresztelő János. Hát elég megdöbbentő jelenség volt keresztelő János. Hogyha egy kicsit áttekintjük saját szavainkkal az ő életét, papi családba született. Tehát az ő útja is lehetett volna édesapja után, hogy pap lesz. Nem lett pap. Ha pap lett volna, akkor nyilvánvalóan szép tiszta ruhába járt volna. Ehelyett, ahogy olvassuk a leírásban, ő azt vállalta, hogy tevesző ruhába öltözött, a legegyszerűbb öltözékbe. Aztán, ha pap lett volna, akkor Jeruzsálemben szolgált volna minden bizonnyal. Jeruzsálem utcáin, és egy város, egy gazdag város akkori viszonylatban biztos, biztonságos lakója lett volna. Ezzel szemben ő kiment a pusztába. Ha a pap lett volna, akkor biztos lett volna megélhetése. Ezzel szemben azt olvassuk, hogy sáskát és erdei mézet evett. Kint a pusztában. Ha pap lett volna, nyilvánvalóan olyan üzenetet mondott volna, ami kellemes, az emberek szívesen hallgatják. Ezzel szemben ő azt az utat választotta, hogy kiáltó szó volt a pusztában. Minden megvolt ahhoz, hogy ezt úgy értékeljük, hogy valami új van készülőben. Aztán mondhatjuk azt, hogy tisztában volt az ő küldetésével. De azért feltehetjük a kérdést, hogy tisztában volt a küldetésével az olvasottak alapján. Két közmondás, igazából két közmondásból született ez az egész igeszolgálat. Két látszólag ellentétes közmondás, és ennek a feloldásán gondolkodtam. Az egyik úgy hangzik, hogy nincs új a nap alatt, a másik pedig úgy hangzik, hogy mindig olyan jön, amilyen még nem volt. Ugye ez látszólag két egymásnak ellentmondó közmondás. És hát úgy oldottam fel magamban, hogy ha a történelmet nézzük, a történelem nagy egészét, akkor valóban nincs új a nap alatt, mert mindig megtörténnek olyan dolgok, amik már voltak az ember életében. A békés időszakokat valószínű, hogy háborúk fogják követni. Majd a háborúnak végén egy kis békés időszak van. Tehát van egy ilyen állandó periódikusság. Viszont ha az egyén életét nézzük, ami már egészen közel jön hozzánk, akkor gyakran tapasztaljátok bizonyára ti is azt, hogy mindig olyan jön, amilyen még nem volt. Hogyha a történetet nézzük, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogy te mit teszel, amikor a reményedet elveszíted. Mert hogy Keresztelő János itt ebben a helyzetben, hogy a börtönben volt, és bizony elveszítette a reményét. Mit teszel akkor, amikor olyan jön az életedbe, amire nem számítottál? És ennek nyilván én nem látok az életetekben, mindenki gondolja végig a saját életét, vannak fokozatai, vannak nehéz időszakok, meg még nehezebb időszakok. Vajon úgy van ez, hogy semmi baj, akkor mindjárt megnézzük a Szentírást. Mert ugye az ember alapjában véve úgy van összerakva, ha magadba tekintesz, akkor az ember az alapjában véve jót képzel a jövőjéről. Hogyha most igazán végig gondolod azt, hogy mit szeretnél az életedben, akkor úgy általában a pozitív dolgok töltik ki az életünket, hogy szeretném ezt elérni. Akik idősebb korban vannak, szeretném, hogyha az unokáim nőnének, és gyönyörködnék bennük. Akik fiatalok, jó állást szeretnének, vagy jó előmenetelt a tanulmányukban. Tehát alapjában véve mindenki jót képzel el a jövőjéről, az életéről. De hát az élet már csak olyan, hogy aztán jönnek a rossz dolgok is, jönnek a nehézségek. És az izgalmas az, hogy akkor én mit teszek. Vajon úgy van az, hogy akkor felnyitom a Bibliát, elolvasom az adott példaképet, és akkor aszerint cselekszem. Hát én azt mondom, hogy a hír igaz. Hogyha igazán őszinték vagyunk, nagyon kevésszer, vagy csak nagyon keveset tanulunk mások példájából. Mert amikor a saját bőrömön érzem, akkor az az eleve nem bevág. Ha Keresztelő Jánosnak az életét nézem, olyan könnyű dolog egy kényelmes fotelből elemezni az ő életét. De mi van akkor, amikor az én életemről van szó? Sokszor van úgy, hogy annyira zajlik az életünk, hogy az igazán fontos dolgokról megfeledkezünk. Pedig azt írja a Szentírás, hogy ezek a történetek a mi tanulságunkra irattak meg. És mennyire, például a munka annyira kitölti az életünket, hogy az igazán fontos dolgokról, hogy meg tudjak állni, hogy el tudjak csendesedni, hogy tényleg erőt merítsek egy-egy leírt bibliai történetből, lehet, hogy észreveszem azt, hogy nem jut rá idő, nem jut rá energia, figyelem. Hát nézzük meg ezt a történetet, ismételjük át egy kicsit, elemezgessük. Nézzük meg először az emberi részt, majd nézzük meg utána az isteni választ. Tehát az elő már elhangzott egy mondat, hogy Keresztelő János tisztában volt a küldetésével. Hogy mennyire így volt ez, hogyha felelevenítjük azt, amikor Jézus hozzáment a pusztában. Akkor ugye ő volt az egyetlen, aki felismerte azt, hogy kicsoda az, aki közelít hozzá. Ő volt az, aki nevén nevezte őt, sőt, saját magát is elhelyezte Jézushoz képest. A Szentlélek segítségével ő tisztában volt az ő küldetésével. Tudta azt, hogy miért jött Jézus. Sőt, még hogyha egy kicsit vizsgáljuk az ő profétai szolgálatát is, mondhatjuk azt is, hogy ő egy igazán eredményes proféta volt. Nagyon kevés proféta volt a bibliai történelemben, akit a kortársai elismertek. Keresztelő János, aki kiment a pusztába, és ő ott vállalta az egyedül létet, nem tudom, emlékeztek erre, hogy olvassuk, hogy mi történt? Ő neki kellett bemenni a városba hívogatni embereket? Kimentek hozzá az emberek, mert valami olyan megnyilvánulását látták az isteni üzenetnek, ami érdekelte őket, és az emberek mentek ki keresztelő Jánoshoz. Mondhatjuk azt, hogy ő egy sikeres proféta volt, még azt is mondhatom, hogy ha például Illésre gondolunk, akit a Biblia legnagyobb profétája között emlegetnek, Illésnél is sikeresebb volt. Őhozzá kimentek az emberek, és hallgatták őt, és megkérdezték, hogy akkor most mit kell tennünk. Tehát ez az ember tisztában volt Jézus küldetésével, és mégis azt mondjuk, hogy ő rajta is erőt vett a csüggedés. Tudta, hogy hol van a helye, de volt pont az ő életében is, amikor szem előtt tévesztette ezt. És akkor itt feltehetjük a kérdést magunknak, hogy én tudom, hol van a helyem? Miért vagyok itt? És itt az ittet, most nem arra értem, hogy itt a füredi gyülekezetben, hanem miért vagyok itt Istennél? Hogy, bocsánat a kifejezésre, hogy foggal körömmel kell sokszor itt lennem? Úgy megerőltetve magamat, hogy itt legyek? Vagy van valami bizonyosságom, van valami erős reménységem, amiről azt mondom, hogy bármi történik nekem itt a helyem. Lehet, hogy valakinek én megelőlegeztem ezt a kérdést. Lehet, hogy valaki ezt még nem tette fel. De az élet olyan, hogy egyszer fel fogjuk tenni a kérdést. Vagy egyáltalán, hogyha nem is azon gondolkozunk, hogy Istennél. Hanem egyáltalán felteszem magamnak a kérdést, hogy miért azt csinálom az életben, amit csinálok? Tehát az identitásomat biztos, hogy meg fogom kérdezni. Lehet, hogy azért, mert történnek dolgok az életemben, azért csüggedek el. De az is lehet, hogy azért csüggedek el, mert régóta várok valamire, és nem történnek dolgok az életemben. Mennyire befolyásol bennünket az, hogy mi zajlik az életemben? Hát nyilván ez egy botor kérdés, mert nyilván az befolyásol bennünket. De Isten valami olyanra hív bennünket, hogy úgy vizsgáljuk meg a bensőnket és a lelki világunkat, a hitünket, hogy olyan jó lenne, hogyha nem direkt befolyásolná a történések az életünkben azt, hogy milyen szilárd a hitünk. Hadd hívjak benneteket egy elképzelt történetbe. És mielőtt valaki rosszallását fejezné ki, hangsúlyozom, hogy ez elképzelt történet. Nem a Szentírásban van, bár belehelyeztem egy szentírási környezetbe. Elképzelt történet. Tegyük fel, hogy te Jézus korában élsz ott Izraelben. És tegyük fel, hogy van egy olyan súlyos betegséged, amit az akkori orvoslás nem tud gyógyítani. Tegyük fel, hogy meghallottad a jó hírt, hogy Jézus a városodba jön. És te ott vársz a tömeggel együtt, és várod Jézust, és hallod, ahogy tanítványai körében közeledik Jézus. Messziről látod, hogy nagy az öröm körülötte, és hogy egy nő megérinti Jézus ruhájának a szegélyét, Jézus megfordul, te csak látod, hogy beszélget vele, és ez a nő kitörő örömmel nyilvánvalóan észleled azt, hogy ő meggyógyult. Te is vágysz arra, hogy meggyógyuljál. Kiáltaná Jézusnak, de messze van tőled. és úgy hozza az élet, hogy nem tudsz a tömeg miatt közel férkőzni hozzá, és Jézus már megy tovább az útján. És elment Jézus, és te nem gyógyultál meg. Ebben a helyzetben mit gondolsz? Lehet-e úgy Krisztusban hinni, hogy nem gyógyultál meg? Lehetett-e ilyen Izraelben? Vajon Jézus minden egyes beteget meg tudott gyógyítani Izraelben? Nem gondolom. Egész biztos volt olyan beteg, aki nem élte át ezt a csodát. Emiatt eleve ki van-e zárva, hogy én higgyek Krisztusban? Vagy hogy meglássam Jézusban a Krisztust? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert nem biztos, hogy mindig úgy zajlik az életünk, ahogy mi szeretnénk. Gondoljuk csak végig a jobblatornak a példáját. Távolról szemlélte csak Jézust. És már nem volt lehetősége. És a következő percekben együtt haltak meg. De menjünk csak vissza János történetéhez, hogy került börtönbe. Ugye egy ármánykodás miatt került börtönbe. Heródes rokonsága juttatta börtönbe. És itt van egy pont, amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni. És lapozzuk fel Márk evangéliumát, a 6. részt. Heródest úgy ismerjük, mint egy gonosz, kegyetlen, egy véres kezű, véres szájú uralkodót. Ez van a tudatunkban. De hogy sokszor, és tudjátok, ez úgy van, amikor azért mondtam azt az elején, hogy ezt a jó tanácsot kaptam én valakitől, és ez mindig a fülembe cseng, hogy ami foglalkoztat, azt keresd a Szentírásban, azt kutasd. És hogy olyan válaszokat ad Isten, és olyan árnyalatait, hogyha egy kicsit is mélyebben kutatod a Szentírást, most szeretném, ha együtt élnénk át ezt a csodát. Ugye van egy kép bennünk Heródesről, ami valószínű, hogy igaz, hogy általában gonosz volt. De nézzük csak Isten igéjét. Lehet, hogy eddig ez nem tudom, nem biztos, hogy mindenkinek, de nekem elkerülte a figyelmet, és itt rácsodálkoztam. Márk evangélium a 6. rész 20. versében így olvassuk. Még a 19-et is olvasom, hogy is került börtönbe János, erre ad magyarázatot. Heródiás pedig olálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni, de nem teheti, mármint Jánost. És a 20. vers felfed egy titkot. Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt. És ráhallgatván sok dologban követi. És örömest hallgatja vala őt. Testvérek, amikor mi sokszor latolgatjuk azt, hogy érdemese, vagy ha belefáradunk abban, hogy képviseljük az emberek között Istent. Mert hogy látszólag nincs eredménye. Ebből kiindulva, soha nem mondjatok le egy emberről sem, aki a szívetekben van, hogy olyan jó lenne, ha megismerné Isten útját, a szabadulás lehetőségét. Heródes, akit a történelem is úgy ír le, hogy egy nagyon erős kezű, véres uralkodó volt. Azt olvassuk róla, hogy fél Jánostól, és ez a fél, ez lehet, hogy ugyanaz a félelem, mint a féljétek az Istent. Mert hogy a következő mondatnak a következő magyarázó része azt mondja, hogy szent embernek ismerte, és oltalmazta őt. Ráhallgatott, és sok dologban követte őt. Aztán sajnos annak is a példája Heródes, hogy ott volt a lehetősége, mert hogy ezek szerint ízlelte az isteni szólítást. Értette és szerette Jánost. És mégis nemet mondott Istennek. Tehát benne van Heródes életében ez a tragédia is. De ha ilyennel találkozunk, soha nem mondjunk le egy emberről sem. Hogy hát ő úgyis, hát látom, hogy gonosz, látom, hogy ne mondjunk ilyet. Istennél nincs elveszett ember. Tehát nem mondanánk igazat, hogyha azt mondanánk, hogy János, amikor börtönbe került, erőt vett rajta a csüggedés. Elveszítette a reményt. Az az ember, aki nem sokkal előtte kijelentette, hogy íni az Istennek báránya, meg kijelentette azt, hogy ő előbb volt nálam, tehát tudta az isteni származását, most megfogalmazódik benne egy kérdés. Ellen White leírja, és nem akarom felolvasni az idézetet, Ellen White leírja, hogy a tanítványainak a... Tehát látogatták a tanítványai a börtönben, és a tanítványai, ahogy tanakodtak, és remélték Jézustól, hogy megmenti Jánost, az bizonytalanította el őt magát is. Tehát erőt vett rajta a csüggedés, és a tanítványai által megkérdeztette, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Vagyis rövidebben, te vagy-e a Messiás? Ezen a ponton azt láthatjuk, hogy valóban János tudta azt, hogy Krisztus a Messiás, de ő benne is megjelent a politikai Messiás képe. Tehát azt a részét János sem értette, hogy a Messiás országa egészen másképp működik, mint ahogy a korabeli zsidók elképzelték. Ugyanis ők, hát hogyha rajtunk is lenne egy ilyen elnyomó nép, mint a római nép, a legtermészetesebb emberi vágyunk lenne az, hogy megszabaduljunk tőle. Ők a Messiás megjelenését abban látták, hogy fellép, mint király, és még a római igától is elsősorban megszabadítja őket, és felállítja az ő szép országát. Tehát ezen a ponton még János sem értette azt, hogy Krisztus egészen más messiás, egészen más szabadító, mint ahogy a kor embere elképzelte. Hát, ha te egy börtönben ülnél, vagy ha én egy börtönben ülnék, és lenne egy olyan barátom, akiről tudom, hogy van hatalma, az én kérdésem valószínű az lenne, hogy kiszabadítanál. És azért mennyire árnyaltabb a kép, hogyha vizsgáljuk Keresztelő Jánosnak a csüggedését. Én csak elképzelni tudom, hogy ő félt. Miért ne félt volna? Húsvér ember volt. De a kérdése másra is irányul. Arra is irányul, ahogy te meg én sokszor éljük a hívő életünket. Amikor nehézségbe kerülünk, lehet, hogy erőt venne rajtunk a csüggedés, de azért ott él bennünk a reménység. Valami hasonlót élt át János. Ugyanis nem azt a kérdést kérdezte, hogy kiszabadítaná-e, hanem amire ő feltette az életét, arra irányult a kérdése. Te vagy a Krisztus, vagy mást várjunk? Tudjátok, a kérdéseimet nem azért teszem fel, mert azt várom, hogy mindenkinek automatikusan egy ilyen mártírszerű válasz legyen, hogy igen, mi tudjuk, hogy mi a helyes válasz. Hiszen biztos mindannyian kérdezünk olyan dolgokat, mint amit a tanulmányban is tanultunk, hogy Uram, meddig még? Tehát nem azért, hogy mi mártír módjára dacolunk a félelemmel, és azt mondjuk, hogy igen, így viselkedik egy igaz hívő. Hát az életünk azért nem így működik. Könnyebb János történetét elemezni kívülről, de amikor a saját életünkre, a saját nehézségeinkre gondolunk, akkor biztos, hogy értjük, hogy milyen lehetett Jánosnak a helyzete. Amikor az enyémről van szó, akkor az eleve nem bevág. Amikor ilyen helyzetbe kerülünk, el tudunk jutni egészen odáig, hogy minden dől. Hogy minden borul. Ami eddig felépült, látszólag csak azt a problémát látjuk. Egyre gyakrabban lehet ezt hallani soraink között is. Biztos hallottátok már azokat a kérdéseket, hogy hát, érdemes ez az egyházasosdi, érdemes egy gyülekezetbe járni, itt is bántanak. Biztos, hogy igaz, tehát biztos, hogy van annak alapja. Talán mi is olyan helyzetbe kerülünk, mint János, ami egykor biztos volt az ő életében, hogy megkérdőjeleződik. Milyen érdekes, hogy valamikor biztos volt. És kifejezem azt, hogy hát most lehet, hogy már nem is annyira biztos. Egyszer beszélgettem egy ilyen testvérrel, És azt mondta, hogy hát, mert ilyen a gyülekezet, és olyan a gyülekezet. És amikor úgy beszélgettünk, bizalmas beszélgetés volt, és azt kérdeztem, hogy hát a gyülekezet te is vagy. Te vagy a gyülekezet. És gyere, és formáld a gyülekezetet, ha szeretnéd másmilyennek. Formáld. És érdekes volt, ahogy ő reagált. Azt mondta, hogy hát, tudod, én kicsi vagyok, egyedül vagyok ahhoz, hogy formáljam. Olvastam nemrég ezzel kapcsolatban, ezzel párhuzamosan, igaz, az a föld megmentéséről, tehát a környezetvédelemről szól, de nagyon jó érzékletes ez a mondat. Olvastam egy mondatot. A mondat az valahogy, vagy a megfogalmazás így hangzott, hogy hát, én kicsi vagyok, egyedül vagyok, túl kicsi vagyok ahhoz, hogy változtassak a dolgokon, mondta ezt 7,5 milliárd ember, és a Föld elpusztult. Tehát, ha így állok a dolgokhoz, akkor biztos, hogy nem tudok változtatni a dolgokon, ha már én magam eleve lemondok róla. Azért van ez, mert, és azért, és ez sokszor Sátán munkája, hogy csak egy részt enged látni nekünk, ami sötét, és nem látjuk az egészet. Sokszor az emberek azért mondanak könnyelmű véleményeket, akár gyülekezeten belül is. Sokszor egy bizottságban, vagyis egy gyülekezeti életben, ha az ember bizottságban van, ahol esetleg bizalmas dolgok, bizalmas megbeszélések folynak, a gyülekezetben kint a testvérek azért mondanak egy bizonyos véleményt, mert csak a részét látják a dolgoknak, míg aki a bizottságban van, nyilván nem tárhatja fel egy másik embernek az életét, problémáját, mert eskü kötelezi arra, és akkor tudod lemérni, ezen tudod lemérni, hogy ha nem látod az egészet, akkor van egy véleményed, de az nem biztos, hogy a jó vélemény, vagy a helyes vélemény. Valahogy így vagyunk a problémáinkba is. Amikor nem látjuk az egészet, és Sátán eléri, hogy csak egy kicsi részt lássunk, akkor sötétnek látjuk a dolgokat. De mi volt mindezek után, nézzük meg az isteni választ. Mert ugye eléggé körbejártuk azt, hogy János egy ilyen helyzetbe került. Elcsüggett, erőt vett rajta a csüggedés. Még tudta, még ott volt a gondolatában az ő küldetése. Hiszen a kérdése is arra irányult. Igazából nem magával foglalkozott. Nem azt a kérdést üzente, hogy Uram, kiszabadítanál, hanem azt kérdezte, hogy te vagy az, akire én az egész életemet feltettem. Tehát még tudta, a szíve még jó helyen volt. Mi volt erre az isteni válasz? Ahogy itt a Lukács evangéliumában olvastuk, ahogy mentek a tanítványok, Jézus pont szolgálatba találták. És Jézus, Ellen White is leírja, hogy Jézus engedte és várakoztatta János tanítványait, hogy szemlélődjenek. Nem adott nekik azonnal választ, hanem engedte, hogy belecsöppenjenek abba az élethelyzetbe, szemlélődtek, és ők a saját szemeikkel látták, hogy a vakok látnak, a sánták meggyógyulnak, futnak. Látták Krisztus szolgálatát. És még az is tapintatos, hogy Jézus nem direkt választ adott Jánosnak. Hanem, ha ismerjük a Bibliát, a Szentírást, akkor látjuk, hogy amit mondott a tanítványoknak üzenetként, hogy vigyétek el Jánosnak, azt ő nem sokkal előtte felolvasta, az az Ézsaiási profécia volt. Ézsaiási profécia 61. fejezetében Ézsaiásnál ott van ez leírva, a messiás megjelenése. Hogy miből áll a messiás munkája. És pontosan tudta Jézus, hogy János ismeri ezt a proféciát. Tehát Jézus válasza Jánosnak a legmegfelelőbb válasz volt. Ebben a nehéz helyzetben, amiben János volt, ez volt a válasz. Anélkül, hogy Krisztus igent vagy nemet mondott volna. Nem adatott meg Jánosnak, hogy a szemtanúja legyen ezeknek a csodáknak. Tehát nem ő volt a szemtanú. Ő már ekkor börtönben volt, a tanítványai szemtanúk voltak, és ha mai nyelvre fordítanánk Jézusnak a válaszát, le lehet fordítani mai nyelvre. Én megkíséreltem. Ne félj, János, a sorsodat és a világ sorsát én tartom a kezemben. Egy perc is sem feledkeztem meg rólad. A dolgokat én irányítom, még ha látszólag ez nem is tűnik így. Az, amiben hittél és amire feltetted az életedet, az halad előre az útján. És igen, János, én vagyok a messiás, és nincs rajtam kívül más. Ezt a választ érez magadénak. Ha bajban vagy. Ha nem, örülök neki. De nyilván minden ember életében jönnek nehézségek, és ez jusson eszünkbe. János meghalt. Ebben is példa, előképe volt Jézusnak. De még egy kérdés. Lehet Isten áldását úgy is hordozni, hogy nem csak jó dolgok történnek az életünkben? Ugyanis ebben a mai világban egyre többször érzékelem azt, hogy annyira körbe vagyunk véve pozitív és jó dolgokkal, már mint az ember kényelmét szolgáló dolgokkal, hogy már a legkisebb nehézség is gondot okoz a mai embernek. A legkisebb is. Csak vizsgáld meg azt, hogy elmész vásárolni, és ketten mondjuk eléje tolakodnak valakinek, ha nem is neked. Hogy az emberek vérre menő harcot vívnak azért, ha valaki megelőzi őket a pénztárnál a sorban. A legkisebb nehézségek kizökkentenek bennünket az emberi mi voltunkból, az egyensúlyunkból. Ha látszólag nem mennek jól a dolgok, akkor is lehet Istenben hinni. És kívánom azt, hogy az életünkre és a legfontosabb kérdéseinkre kapjunk választ Istennél. Valami olyan választ, mint amit Jézus küldött keresztelő Jánosnak. És még egy valamit szeretnék, lehet, hogy egy kicsit keménynek tűnik ez a kijelentés keresztelő Jánossal kapcsolatban, ami nekem is szól, meg neked is szól. Lehet, hogy egy kicsit, hát ez most úgy tűnik, mintha mártíroknak kellene lennünk. Nem ezt akarom vele üzenni, de a keménység ellenére kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el e felől a mondat felől, és úgy emészgessétek. Mert igazán nem az a lényeges, hogy fejeződik be az életünk, hanem ami előtte van. Maga az élet. Én hiszem azt, hogy János meghalt ott a börtönben, de el tudjátok képzelni, hogy ő csüggetten halt meg ezek után. Eljutott hozzá az isteni válasz. És János értette belőle. Értett belőle, és tudta, hogy Krisztus a messiás, Jézus. Én azt kívánom, hogy tudjunk mi is a lényegre koncentrálni. Ha öröm, ha nehézség van az életünkben, mindig Istentől várjuk a választ, és kapjuk is meg a választ az életünk kérdéseire. Amen.
Köszönjük a helyettesítést, köszönjük Isten áldott üzenetét, és befejezésül most énekeljük a 48-as ének első-második versét, majd imádság után a harmadik negyediket.
Yeah.
Szerető Istenünk, édesatyánk, hálásan állunk meg előtted. Köszönjük, hogy te azért gondoskodtál, hogy a te igéd megmaradjon örökre, hogy mindenkor embere tanítást merítsen belőle. Köszönjük, hogy te megörökítetted Keresztelő János történetét. És köszönjük azt, hogy most együtt érezhetünk vele. Köszönjük azt, hogy te szerető Isten vagy, és nem bánt meg téged azt, hogyha nekünk az emberi életünkben vannak kérdéseink, és ezeket a kérdéseket feltesszük neked. Áldunk téged azért, hogy neked van válaszod a kérdéseinkre. Na most arra kérünk, hogy segíts nekünk, és adj látószemeket, olyan látószemeket, hogyha nem is a mi nyelvünk szerint van a te válaszod, hogy legyen szemünk, legyen fülünk meghallani azt, amit te üzensz általa. Látjuk, Istenünk, hogy Keresztelő Jánosnak sem mondtál se igent, se nemet, hanem a prófétai üzenettel válaszoltál neki, amiből ő megérthette az igent. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi bízhatunk te benned, hogy te biztos pont vagy. Hogy bízhatunk a te ítéletedben, a te vezetésedben, megerősödhettünk abban, hogy te mindenkor irányítod a földi történelmet, és te olyan csodálatos és hatalmas vagy, hogy az egyéni ember életét is tudod, az egyén ember sorsát is tudod irányítani. A te kezedbe szeretnénk mindannyian letenni a mi életünket, bízva abban, hogy te nálad van a legjobb helyen. Segíts bennünket abban, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, megízleljük a te szeretetedet, az, hogy te féltőn szerető Isten vagy, és hogy te neked gondod van ránk. Add, hogy el tudjunk temetkezni te benned, és hogy minden helyzetünkre, minden problémánkra, örömeinkre is te tőled keressük a választ, a megnyugvást, és köszönjük, hogy akkor, hogyha te hozzád menekülünk, akkor jó helyen vagyunk. Köszönjük ezt a boldog érzést, segíts meg, akik most itt állnak, mi emberek nem láthatjuk senkinek az életét, úgy mélységében problémáit, de ha valakinek van problémája, először is add meg számára a választ, és mutasd meg a kivezető utat is, hogy mindannyian te hozzád tudjunk menekülni. Köszönjük, hogy te hívsz bennünket, és azt akarod, hogy ha örömünk van, akkor azt tovább tudjuk adni embertársainknak. Hisszük azt, hogy ehhez is te adsz erőt, add, hogy ez így legyen a mi életünkben, hogy úgy tudjunk a tiéd lenni, hogy a környezetünknek is átadjuk az örömöt, amit te tőled kaptunk, és amit te benned található. Ezért áldunk téged, Istenünk, hogy te ilyen Isten vagy. Jézusért. Amen. Amen.